Na, sziasztok, ez itt az Zug Rádió könyves Zug adása. Ez a harmadik adásunk, és most egy kicsit változtatunk, mert nem csak Kácsor Zsolt van itt velünk, hanem Pap Sándor Zsigmond, akinek a könyvéről fogunk beszélni ma. Mégpedig a Gyűlölet című könyvéről, ami egy Jelenkornál jelent meg 2018-ban. Kikezdi a beszélgetés, akarsz egy Zsolt felütni? Vagy pedig üssek fel én.
Na, üssél fel, tudd fel először te.
Én nekem, mikor elolvastam, miközben olvastam a könyvet, folyton az járt a fejembe, hogy mi a franciért lett Gyűlölet a címe. Egyáltalán, hogy ezt te adtad neki, Zsiga, vagy pedig a kiadó, nem tudom pontosan, hogy megy ez, kiadja a könyvnek a címét, vagy ennek a könyvnek kiadta a címét.
Munkacíme volt a Gyűlölet, mert ugye kellett pályázni az NKA-hoz, és legkorábban akkor kellett adni neki egy címet, ugye ott nem lehet, hogy no name címmel pályázott, hát azt neki egy címet is.
Pedig ez milyen jó cím lenne? No name cím.
Hát, hogy mindegy, szóval akkor adtam neki a Gyűlöletet, a munkacímet, mondván, hogyha majd lesz egy jó ötletem, vagy egy jobb ötletem, akkor majd az eldől. És akkor tehát így kezdtem el nevezni, szerintem, amikor a Boglárkának megmutattam, akkor is már ez volt a cím, és neki ez nagyon megtetszett, ez a cím. És akkor mondtam, hogy hát ne, hát ez ne legyen, hát hogy lett ilyen címmel, meg különben, és hát mindig azért jöttem még, hogy karácsonyra hogy veszel egy Gyűlölet című könyvet. Tehát, kedves ilyen sajám, nagy szeretettel átadom neked a Gyűlölet című regényt. Mert ugye az emberek, ugye akkor, én mindegy, és akkor mondta, hogy rendben van, neki ez nagyon tetszik, de ha tudok egy jobbat, akkor mondjam. És akkor eltelt, aztán volt egy hét, amit erre szántam, hogy akkor most én címet fogok adni is. És bele lirultam, kékültem, mindent felírtam, ami eszembe jutott, de egyre rosszabbak felé jutottam, és egyre után feladtam. Tehát, hogy nem.
És te miért adtad akkor majd munkacímnek is azt, hogy Gyűlölet?
Hát mert nekem erről szól. Tehát, hogy én ezt így elmegettem magam, mikor én neki kezdtem ennek írni, vagy egyáltalán mikor a Semmi kis értéket írtam, és ott volt egy román-magyar család, akkor, ahogy az Eszterházi fejezi be a szívsegédigét, hogy egyszerűen ezt még majd megírom majd még bővebben, és akkor tudott eszembe, hogy erről én írnék, vagy szeretnék írni egy ilyen erről a Gyűlöletről. Mm. Tehát, mert ők nagyon békésen megvannak a Semmi kis életekben, a vegyes család nagyon szeretik, mert csak a rokonok csapnak össze a fejük fölött, és gondoltam, hogy mi lenne, hogy ennek egyszer megírnám azt, tehát azt, amiben én fölöttem meg egyáltalán. Tehát, hogy ezt mindenféle ilyen, hogy is mondjam, puder meg protokoll nélkül. És akkor hát is kérdeztem magamnak, hogy jó, akkor ez a Gyűlöletről fog szólni, és kész, és így lett a munkacím. Tehát, hogy nem volt ebben sok más.
És szerintem, jaj, bocsánat.
Nem, mondjam.
És szerintetek jobb lett volna az a cím, vagy rosszabb, hogy Öngyűlölet?
Például azt szerintem az rosszabb.
Mert? Az biztos.
Mi
hogy rosszabb az Öngyűlölet.
Igen, az aztán ilyen életmód, ilyen anti-életmód szerű könyv, de nem tudom, tehát az ilyen.
Aha, mert számomra meg Öngyűlölet volt.
Hát igazából. Is.
Tehát
hát
ha munkacímet kéne neki adnom, akkor Öngyűlölet lett volna.
Hoppá, hát is, Öngyűlölet is van benne, de azért ha most egy picit megkapargatom benne, a mindenféle történés azért a Gyűlöletből jön, tehát az Öngyűlölet is a Gyűlöletből jön, mert ugye az egésznek az alapja az anya románság elleni gyűlölete, és onnan, tehát az az alfa, és onnan ered minden, tehát hogy ő az, aki nem akar abban a városban lakni, ő az, aki eltaszítja végül a saját férjét, mert látja, hogy egyre jobban megköti maga alkuját a románokkal, és akkor ez így pörög, és az Öngyűlölet is, amikor eljutunk oda a főség Öngyűlölet, és az is már valamár egy alapon van, tehát az nem úgy kezdődik, hogy ja Isten, boldog gyermekkorom volt, és akkor minden nagyon öngyűlölni magam, mert kicsikét, mert az nekem az jó lesz.
Ez általában nem így szokott menni.
Igen, tehát az is, tehát hogy jól megalapozza ezt, és akkor az onnan. Tehát, hogy az Öngyűlölet, ha ezt mondta volna, akkor biztos kihúzom az egészet, akkor lett volna, nem is tudom, micsoda. De az, hogy nem volt alternatív ötletem, tehát, hogy ez volt a szörnyű. Kár, hogy nem hoztam el, amit felírtam akkoriban, mert azok borzalmasak voltak. Hát az
de mondjál, nem vannak még?
Mondjál, ez már elfelejtem. Tehát, most már az a baj, hogy rettetesen felejtek, És, de amikor mindig mentem durjózom ehhez, mit szóltál, egy jobban fogta a fejét, tehát, hogy... és én, nem volt, tehát, hogy várjál, megpróbálok egyet elővásni a fejemből, hogy mire gondolom. De az a baj, hogy annyira rosszak voltak, hogy egyszerűen... Tehát nem tudtam megfogni. Hát.
Én azért kérdeztem ezt egyébként, mert ahogy olvastam, nekem nem sütött ebből az egészből a gyűlölet valahogy. Tehát, hogy nem... amit most mondtál, hogy az anyjának a gyűlöletéből fakad az egész, nekem ez annyira nem jött, legalábbis nem sütött annyira.
Biztos, hogy benne az a gyűlölet a legrosszabb, amelyik süt, és nem az, amelyik ilyen tolvosan beléd van ütve, és egyszer, tehát nem is tudsz róla, de mégis azt határozza meg az ideje, tehát ő sem sütött bőle, tehát nem akart román vért inni, meg nem csapkodott, de ott volt, tehát ez az állandó. Konstans, tehát egyszerűen például csak a körülmények kellenek ahhoz, hogy ez kicsapjon. Hála Istennek, nekünk sosem alakult úgy ki, tehát nem tudom, mi lett volna, hogy mondjuk a Marosvásárhelyi, vagy a 90-es években Marosvásárhelyi események, amit Szatmáron is elkezdtek, amikor összeugrasztották egymást, a románokat, a magyarokat, csalapott át egész Erdélyben, akkor azért megnéztem volna, hogy ebből mi lett volna. Tehát, hogy hála Istennek, hogy nem alakult ki egy ilyen jugoszláviai helyzet, mert akkor azért akkor nagyon könnyen lehetett volna ebből a sütőgyűlölet is. Tehát, hogy...
És szerinted, Zsuzsi, azt akarom kérdezni, hogy amikor olvastad a könyvet, akkor ráhúztad a történetet Zsigára? Tehát szó szerint Zsigára? Tehát, hogy ő romániai...
Igen, vagy nem tudtam, nem.
És úgy olvastad Zsiga felől, hogy, igen, ez, hogy ebben igen. Van-e önéletrajzi jelen?
Abszolút.
Mert én is. Te én tudtam róla, hogy Szatmárnémetiben születtél, ugye?
Nem, én ott születtem, én abban a városban születtem, ahol a főhősöm is születik.
Csak Szatmárnémetiben nőttél föl?
Nem, még ennél is bonyolultabb a dolog, tehát én ott a Rödeutz nevezető városban születtem, ami azt hiszem Szalámitruként van benne a könyvben. Tehát de különben a város leírása és az ottani élmények azok nagyon, az alpáméknek az élményét, azokat kifaggattam őket a moldovai városból, tehát én ott születtem, csak én sem maradhattam ott ugyanazon okok miatt, nem maradhattam ott, mert albületbe laktak, és akkor Kolozsvárra vittek, és én ott nőttem föl, tehát a 3,5 évet ott töltöttem, ez nekem meghatározó városom Kolozsvár. Utána egy évet laktam Nagykerőben, ott volt az apai nagyszülés, és utána mentem csak Szatmára, tehát Szatmán volt, akik az iskoláimat végeztem.
Ja, tehát, ja, valahogy ilyen... nekem az rögzült,
hogy az. Na, tehát hogy igen, tehát Szatmán nőttem föl, de előtte még volt a Rödeutz a születésé, volt Kolozsvár, volt Nagykáról, és utána jött csak Szatmár.
És mondtad, hogy kifaggattad a szüleidet, ezek szerint ők még élnek?
Édesapám már nem, ő 3 éve halt meg. De akkor, amikor írtam, akkor még igen, és akkor leültettem őket, és akkor elkezdtem mondani, hát azért mindig érdekelt, hogy magyarként oda kihelyeződtek, tehát kikerültek egy szín-román helyre, úgyhogy fogalmuk sem volt akkor, hogy mennyi ideig maradhatnak ott. Mert az nyilván az volt a cél, hogy minél tovább, hogy ott szülessenek meg a gyerekek, akkor az gyerekek azokat már nem lehet majd iskolába íratni, sőt, már nem is lehetett volna nekik magyar nevet adni. Tehát akkor jött be az a törvény, hogy magyar nevet sem, csak nekem szerencsém volt, tehát hogy elképesztő szerencsém volt, hogy én még Sándor Zsigmond lehettem.
De ez azért volt, mert éppen innen esett?
Nem, mert hogy leginkább az ott a furcsa, hogy leginkább ezt a törvényt az erdélyi városokban tartatták be, ugye, mert ott születtek, hogy senkinek én jutott eszébe, hogy a Röde utcán oda kell szólni a megfelelő embernek, hogy te vigyázz,
jaj, világos,
vigyázz, jaj. Hogy amikor bejön egy magyar, hát neki, hát a ritka, és azt tudták, milyen név az, hogy Sándor, anyám leked betűzze, írja, még rosszul is írták be az anyakönyvekbe a nevet, mert nem tudták, hogy leírták.
És hogy írták be?
Tehát a Zsigmond helyett azt hiszem felcserélte az S-et az évet, ami vízé ott, mert nem tudta, hát azt mondom, hogy török név, akkor elhiszi, hát fogalma nem volt. És így beírták, hogy Sándor Zsigmond. Ugyanabban, tehát ha ez mondjuk Szatmáron kellett volna, azt mondom, nem hagyták volna, mert azt mondom, úgy volt a törvény, hogyha van román megfelelő, akkor azt kell adni. Tehát akkor Alexandrus Sigismund lennék, ami valójuk meg kicsit hülyé hangzik.
Szerintem tök jól hangzik. Képzeld el, ez lenne a Alexandru Sigismund.
Igen, tök jó írói név. Csak az a klassz, hogy ezt most mondjuk ilyen tehát hogy itt vagyunk, amikor régen elmúlt a diktatúra, de ott akkor, amikor el akarják venni tőled a nevedet, ott az egészen másképpen hang. Tehát persze most vicc, most nem nevetünk rajta, tényleg, mert miért ne? Ez pont olyan, hogy most rettentően bánom, hogy miért nem tanultam meg oroszul, hiszen az Dosztojevszki és Gogol és nem tudom nyelvet, de akkor bent az iskolában teljesen nyilvánvaló volt számunkra, hogy az a román nyelven vagy ekvivalens, tehát hogy ezt tolják rád, és ha tetszik, hanem ezt kell tanulnod.
Persze, nekem is van erről családi emlékem, nem emlékem, hanem elbeszélésem, mivel apu 1948-ban született, rá akarták venni a szülőket, hogy Rákosi Mátyás tiszteletére legyen Mátyás belőle. És ezt még felnőtt korában is fölhánytorgatta, hogy egyáltalán ilyen eszükbe jutott.
Ki akarta rávenni a szülőket?
Rokonság, ilyesmi, tehát, és így lett belőle Flórián. Ami szerintem jobban hangzik, mint a Mátyás, de szóval még felnőtt korában is pufogott, hogy majdnem Mátyás.
Az ember megérzi ezeket, tudod, a gyerek is olyan nem tudja, de megérzi, hogy mi az, amit rá akarnak erőltetni, vagy kényszer. Most én is nyelvált fiam, négy és fél éves, nagyon finoman érzi, amikor rá akarsz kényszerítem valamit, és nevenni ebből. Tehát a gyerekek ezt érzik, és akkor azt eltolják. Tehát az úgy...
Persze, mi sem tanultunk oroszt, mondjuk bánom egyébként.
Nagyon bánom,
hát az ellenállásnak. Persze, hát aki oroszul beszélt, vagy tudott jól, akkor az olyan volt, mint egy áruló, hogy ezekkel összeszövetkezni.
Persze, és most már bánom, hát mikor tudom azt, hogy milyen kultúra van mögöttem, meg hogy most persze, de
akkor... Hát ahelyett, hogy ezzel lett volna eszük, vagy most is lenne eszük, akkor ezzel kezdenék. Tehát, hogy... Nem az, hogy ráderültetik a nyelvtanulást, hanem megmutatják, hogy ez mennyire szép és jó.
Vagy megtiltják. Megtiltják, és akkor még jó.
Akkor mindenki.
Egy dolgot nem tanulhatsz oroszt. Miért? Nagyon-nagyon szexi. Tényleg?
Csak úgy jártak volna sorba az illegális orosz órákra az emberek. Ez olyan, mint tudod, a régi vicc a Szovjetunióval, hogy kihasznál gyerekeknek kérdés, ki a kedvenc történelmi alakod, második kérdés, miért pont Lenin? Ez körülbelül ugyanezt. Egyszer kéne én egy ilyen novellát, hogy miért pont Lenin.
Ez egy jó novella cím.
Igen, nagyon jó.
Csak most úgy kéne mondani, miért pont Putyin. És
akkor hát ez ugyanaz, ők megtartották ezt a kis régi ízt.
Thank you.
És ja. hogy látod most a könyvet? Eltelt egy év, mióta megjelent?
Most sajnos veled értek egyet teljes mértékben. Nem a húzást illetően, nem tudnám meghúzni.
Mert én mit mondtam annak idején már?
Hogy meg kéne húzni, tehát hogy azt hiszem a harmadát ki kéne mondani. Nem hiszem, mennyit mondtál arányban. De van egy pont, mikor rettenetesen beáll jellenszem a saját könyvemmel szemben, és ez éppen az időszak most, tehát hogy most nem tudná olyat mondani, amilyen hétrék egyet rögtön.
De ez mikor jut eszedbe, amikor már rég megjelent, megírtad,
eltelt? Igen, és csak egyszer csak...
De lapozod? Vagy
nem, egyszer csak így beáll. Csak így ideig szeretem, meg drukkolok neki, meg akarom, meg minden, egyszer csak beáll egy ilyen nap, tehát, hogy,
De ne vegyük el az olvasók, vagy a hallgatók kedvét, mert pont arról beszélgettünk Zsuzsival, mikor vártunk rád, hogy én úgy mondanám, hogy ha a Semmi kis életek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó könyv, akkor ez nagyon jó könyv. Tehát ezt úgy kell nézni a bírálatomat.
Igen, tehát én biztosan, tehát hogy is mondjam, az elsővel szemben én egy egyszerűbb könyvet akartam, most egy szó jó értelmű egyszerű, egy letisztultabb könyvet akartam írni, mert hogy az egy ilyen zsinges zsongás, tehát az pont az azért lett olyan bonyolult, meg azért lett olyan szerkezetű, mert az éppen arról szólt, hogy az igazságot elrejtjük ezekbe a... Tehát nem tudjuk kimondni, vagy diktatúra erről szólt, hogy nem, nincsenek igaz történeténk, csak ilyen mindenhonnan hallott, és akkor az kicsit ez imitálta a szerkezet is, meg a beszéd. Ez viszont letisztult, ez egy ilyen nyíregyenes könyvet akartam írni, ahhoz képest nem lett teljesen nyíregyenes, de most a harmadikra viszont azt most elhatároztam, hogy az nyíregyenes lesz.
Jó, de merre felé?
Tessék?
Visszafelé vagy
ennél? Nem, az lineáris lesz, tehát az mert volt egy pont, rájöttem, nem tudok lineáris történeteket mondani. Tehát elmondok, mert akkor rögtön kezdem a múltal, és ezt elővosan le akarom magam beszélni, tehát egy lineáris könyvet akarok írni.
Túl sok mesét olvastál? Mert a mesék ilyenek, hogy elindulnak, egyszer olvastam volt, hanem volt.
Igen, olvastam, nagyon sok, de igen, mert én valahogy úgy képzelem, hogy ahhoz, hogy most én nem, valami miatt az a múltam igazolja. Tehát akkor lehet érteni igazából egy cselekedetemet, egy fontosabb cselekedetemet, tehát most nem azt, hogy megittam egy pohár vizet, hogy a múltamból. Tehát hogy a fontosabb cselekedeti az embernek, az nem csak így derült égből esnek le, vagy nem tudom, csinálni, hanem azok hosszú éveknek valamiért dolgoznak benne, és ezt csak abba csattan ki. És akkor mindig így vagyok a szereplőjével, és mindig azt akarom, mindig el akarom mondani az orvosnak, hogy kedves orvos, az, hogy érted, az ember miért csinálja, az elmondom neked a múltját, jó? És akkor így belekel, és akkor belekel.
Na de nem is lehet másképp, nem? Hát az egész.
Na de most ezt viszont nem fogom megcsinálni most. Ja. Tehát, hogy ez most nem lesz így. Ez most úgy lesz, hogy elhatároztam, hogy találja ki az múltját a figurának. Persze fogok segíteni, de most nem annyira.
És Zsuzsi, neked melyek a kedvenc részeid ebben a könyvben?
Hát nehéz kedvenc részt mondani, mert ez nekem, aki én ezt csak olvasva ismerem ezt az időszakot, ez annyira sötét az egész, hogy nagyon nehéz kedvencet mondani. Tehát az egészet annyira átjárja ez a...
Ez mindig meglepő, hogy ezt mondják az emberek, hogy sötét, mert számomra ez nem sötét valahogy. Tehát,
ez a könyv?
Igen. Tényleg nem. Tehát, hogy, az a furcsa, hogy,
nem a könyv,
hogy mennyire megtanulsz ebben a dologban élni.
Aha. De nem is az a sötét, hanem a...
És amikor benne élsz valamiben, akkor az nem... Tehát nagyon ritkán mondja az ember, hogy de sötét, olyan sötét korban élek most.
Én gyakran, bocsánat.
De gyerekként nem. Tehát, hogy...
Vagy, de gyerekként nem valóban.
Vagy, tehát olyan 20 éves vagy 26 éves korig az ember ritkán mond ilyet. Tehát számomra ez volt a gyerekkorom, ez volt egy nagyon élhető, számos, boldog... Emléket érzek magamról, az ilyen, hogy kintről nézve ez valóban nem tűnik egy túl élhető világon, de élhető volt. Tehát ezeknek az embereknek is megvoltak a boldogságaik, és tehát, hogy én, lehet, hogy sötétnek tűnik, de nem volt az.
Tehát, hogy ijesztő. Én örülök, hogy ezt mondod, nekem annak tűnik, de nekem akkor is annak tűnt. Tehát amikor jöttek át ismerősök, rokonok a 80-as években, és mesélték, hogy mi van, én már akkor sírva fakadtam, ez hihetetlen. Hozzánk képest legalábbis, nem is, hogyha mi aztán Hollywoodba
voltunk. Hozzánk van. Képest Hollywoodba. Én meg voltam győződ arról gyerekként, hogy ott, ahol kollan, ott nem lehet diktatúra. Tehát, hogy ezt nekem nem mondja senki. Tehát, hogy ott, ahol kollát adnak, meg Dunakavicsot, meg Rágumit, ott nem, az kész. Kizárja egymást a kettő. Tehát, és milyen nátok volt, és nem csak kollan volt, hanem még Fanta is, ha jól emlékszem, elképzelhetetlenek tűnt.
És még Pepsi is volt, meg Donald Rágó.
Hát nem, igen, ott van a diktatúra, ahol csak török méz van a boltban, meg szardinél. Ott diktatúra van, ha már így.
Egyébként is így gondolkodtam a kérdésen, és azok a kedvenc részeim, amikor a nő, aki befogadja a főhőst, elkezd tippeket adni neki.
Nekem is az a kedvencem.
Hová, kiket kérdezzen meg.
Pont tehát, ezt akartam
amikor
mondani.
Amikor kap egy ilyen reflektorfényt ez a keresés,
igen.
És kap egy útmutatást.
Igen, és amikor így ugye közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással, hogy így mondjam, mert nem akarok spoilerezni, az egy nagyon erős rész. Hogy két, vagy igaz, vadidegen ember, de annyira egymásra találnak, teljesen extrém körülmények között, hogy ebben így tényleg felcsillan a remény. Egyébként tényleg. Tehát azt gondolja az ember, amit Zsiga mond, hogy élhető világ, hiszen ott egy nő meg egy férfi együtt elkezd valami újat. Ez egy nagyon-nagyon erős része a könyvnek.
Jelen szárnyakon gondoltok? Tehát ami a...
Igen. Igen,
hát a főhősöm akkor lesz életében másodjára szerelme, de inkább legelőször, az első szerelme az ugye benne van a múltban, azt, hogy az anyja az eléggé gyorsan vízre zárja, hogy román lányjal nem lehet. Ebben különben a vágyamat írtam bele, mindig szerettem volna egyszer román lányjal járni, de nekem sosem sikerült. Egyszerűen valószínűleg a szókincsem nem volt elég ahhoz, hogy udvarolhassak, és utáltam, hogy csak a töredékét tudom elmondani annak, amit gondolok, így tehát ebben se fogtam. Tehát azért, na mindegy, és akkor, hogy neki ez lesz az első komolyabb szerelme, mert ő ilyen, tehát valahogy ez a visszautasítás, hogy aszexuálissá válik, tehát hogy ilyen, mikor éppen kell neki valaki, akkor megoldja, de és akkor ez, és a Mirunában pedig ugye utoljára támad fölbe az az érés, hogy őt egy férfi meg tudja menteni, ugye ott is megértjük, hogy miért, és ő is nagyon gyorsan rájön, hogy megint nem. Tehát, hogy, de ott tényleg van egy ilyen pont, hogy na, itt akár ez a két ember akár még össze is hozhat valamit.
Aztán pont ebből lesz az egyik tragédia, nem? Tehát, hogy...
Én igyekeztem ott megállítani a könyvet, ahol még nincs veszve szerintem minden. Tehát, hogy lehet, hogy egy centire a vég előtt.
Hát, nem sikerült, minden
elveszett. Én úgy érzem, hogy egy centivel a vég előtt tudtam menni, már mindenki azt mondja, hogy és hogy mondjam, mikor én is hideg fejjel gondolom át, akkor valóban nem adok sok sanszot arra, hogy... De nem mehet máshova. Tehát hogy az én fejemben, most kicsit spoilerezünk, de az én fejemben azért nem sötét a vége, mert kicsit olyan, mint a Dostoyevszkinek Bűn és bűnhődés, hogy az ember nem érhet hosszú ideig bűnben. Tehát egyszerűen meg kell, tehát valaki meg kell váltani azzal, hogy végre kiméretik rá a büntetés. Uh-huh. És ő akkor ezt érzi, hogy na végre, tehát uh-huh. hogy végre megkapom azt, amit megértem.
Igen, nekem is van a legvégén egyébként egy ilyen megtisztulás.
Tehát azért is, most ezt ki lehet várni, azért is képzeljél az apa, azért is, hogy az apám arcát kell elképzelem a gyilkosom helyére, hogy nekem akkor ez így kerek. Tehát én végre megkapom azt, amit megért. Nem tudok tovább élni úgy. Mindenki azt mondja, hogy ez egy krimi, de rosszul megért krimi. De krimi a legkevésbé fontosan. Azt akartam volna, akkor elrejtem, akkor írjuk a krimit, hogy lettem a hagyjolósítót, és akkor mind a kettő.
Persze,
de nem,
itt
az van, hogy egy kimondatlanságot visz tovább, az anyja is tudja, a szomszédasszony is tudja, mert egy kicsit elkezdenek gondolkodni, két perc alatt kisakkoz az ember, hogy mi történhetett, de akkor ha erről elkezdek beszélni, akkor nem csak az apámat, akkor mindenkit elvesztett. Tehát akkor így még volt remény arra, hogy az anya meg a fia valamelyest együtt tudnak maradni. De ő ezt a büntetés nélküliséget viszi magával, és nem egy gátlástalan ember, tehát hogy és valószínűleg az öngyűlölete is innen ered, hogy valaki adja már meg nekem azt, ami nekem jár.
Igen, és a krimi az nagyon rossz szó, de egyébként az, hogy nyomozás, az talán nem annyira rossz, mert azzal, hogy elindul megkeresni az apját, igazándiból saját maga, tehát kimondva az apját keresi, de igazándiból valahol saját magát és a saját maga bűnét keresi. És nekem legalábbis... effektíve tényleg az apját keresi, vagy legalábbis úgy csinál.
Igen, legalábbis úgy csinál, tehát kicsit fél attól, hogy mi van akkor, hogyha megtalálom, mi lesz az első momentum, tehát hogy vagy megbocsátott nekem az apám az alatt a pár év alatt, vagy egyáltalán, tehát hogy az első pillanatásban erről kell majd beszélni, hát nem lehet volna, hogy jó napot, aztán, na mit csináltál az elmúlt pár? Tehát egyből, és ez borzasztó, mert ő erről senkinek nem beszélt. Tehát annyira boldog, amikor Milunak kimondja, hogy te vagy, hogy végre valakivel két szót lehet, tehát gondolj bele, tehát az micsoda lelkiek, amikor hordod magadban azt, mert az én elképzésem szerint, hogy nem akarta, tehát ő véletlenül lett gyilkos, ő csak szerintem el akarta hallgattatni azt a gyereket, vagy csak dühös volt az egész helyzetről, az Isten verje meg, hát minden erről a gyerekről szól, és valószínűleg tehát ő ezt egy kis el akarta tüntetni, de és akkor hát látja, hogy mi történik. Hát,
ez volt az egyik egyébként, amikor megijedtem a címétől, hogy gyűlöletből tette, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy
inkább a frusztrációból, ugye, mert azt látja, hogy az apja helyét átveszi a szomszéd, ő is gondolhatja azt, ha esetleg ezen gondolkodik, hogy a gyerek nem is az apától van, holott de, mert azért erre vannak jelek, hogy nem a szomszédtól van.
Én azt hittem, hogy a szomszédtól van.
Én is.
Nem.
Akkor a gyereket nem vettem észre.
Van erre, tehát mikor a Kolozsban van egy ilyen jelenet, nem a szomszédtól van, tehát az a bátor van. Tehát, hogy csak a szomszéd, egyszerűen a nő nincs ki lehet támaszkodjon, és akkor egyre inkább kezd a szomszédot támaszkodni, és ez egy gyerek szemszögében úgy tűhet, mintha, de nem. Tehát ott
ja, logikus, amit mondasz, persze. A gyerek olvasatában ilyen olyan,
tűnik, mintha de nem, az, tehát, hogy Mária nem csalja meg a férjét, bármennyire is kézenfekvő volna. Tehát, hogy, és akkor a gyerek azt hiszi, hogy tehát a Danika kezdi megtestesíteni mindazt a rosszat, ami az élet tükben, és akkor még ráadásul még sír is aznap délután, és akkor tudod, hál' Isten vagy, ha hallgasson már el. És te is tudod, hogy kicsit ráülsz, vagy ránehezelsz egy párnával a gyereknek az arcára, két perc után már nincsen miről. Tehát ez egy nagyon könnyű, és onnantól fogva erről kus van, és ez a szörnyű, tehát, hogy ezt nem lehet elmondani.
Pedig ez azért leírja, onnantól fogva kus van. Szép.
Hát mert mindenkinek így könnyebb, hogyha befogjuk a szánkat, és nem beszélünk róla, és akkor ráfogjuk valamit.
És a Máriának
ez... Aki egyébként nincs ott.
Igen, és Máriának ez meg különösen jó, tehát ő nagyon mérges a férjemet, elment Bukarestbe, mert ott maradt Szlámítóban, ha ő ül le, akkor üljön le ő. Tehát hogyha ő is úgy gondolja, hogy ha valakinek itt bűhődnie kell, vagy le kell ülni, akkor az ő. Tehát csak ez egyszerűen szerintem ez nagyon mélyen történik, mert ő sincs akivel ezt megbeszélje, csak hirtelen azt érzi, hogy ez a legjobb megoldás, és nem bolygatni azt, hogy te jó Isten, hogy is van ez? Hát nem is érhetett volna, tehát kész. Tehát ők ezt nem, neki ez így jó, hogy van, és akkor a fiammal itt vannak, és akkor ott még azért bármi lehet. Tehát ő már teljes, bármikor aláírta volna, hogy az alapa menjen. Mert szerint is ő az ősbűnnek az elkövetője, hogy ő ott maradt. Tehát mikor nekik el kellett volna jönniük onnan és hátat fordítania, akkor ő ott maradt.
Igen, az a tragikus ebben, hogy az anyuka szemszögéből nézve az apuka megérdemelte a büntetést. Mert elkövetett valamit a család ellen. Igen. Analóg az, amit apuka elkövetett a család ellen, analóg azzal, amit a főhős elkövet a család ellen. És akkor mégis mind a ketten megkapják a büntetésüket.
Igen, mert két út volt akkoriban, hogy vagy a magad módon, vagy ellenálló, és akkor nem futsz be olyan karriert, mint amit befuthatnál, hogyha kollaboráns vagy. Tehát akkor csak ilyen kis karriert futsz be. De ebben a fickóban ég a tetvágy, tehát ő híd mérnök, hát ő építeni akar. Hát ő mit csinál a mérnök, hogy a nem építés? Hát így után szembesül azzal, hogy csak akkor tudja ezt megcsinálni, hogyha eljátsz a jó román állampolgárt, vagy nem is tudom micsodát. Tehát nem lesz ő Streber, de csak egyszerűen, és akkor ő erre megy, hát ő, mert ő nem tud másképp építeni, mert akarják ugye sokáig az a... Mi is van benne? Már mit a Völgyhíd.
Igen.
Tehát, hogy a Völgyhíd lett volna a népek háza, mint ami Bukarestben a népek háza. Igen. Valami olyasmi, mint az átjön a szovjet ember.
Hát ez benne is van a regényben.
És csak ezt fel akar építeni. Hát hogyne? Hát, és akkor ehhez meg kell kötni a maga, de ő ezt hajtja, csak az a anya szempontjából ez ősbű, mert nem a családot felhasz, hanem az álmát, a karrierjét. Tehát ez bármilyen nyugati társadalomban is megesik, csak itt ugye az a baj, hogy ehhez egy diktatúrával kell valamelyest megegyezni, vagy
azért kikerül. Ez egy kicsit hasonlít ugyanarra a sztorira, mint ami a Tompa Andrea könyvében van a Rózsa nemesítő főszereplő, hogy neki is meg kellett olvasni az nem a fejtős lábtól volt, hanem a
Omerta.
Az Omerta.
Gyűlölet
könyve. Az Omertában van a...
Nem a gyűlölet hűlölet, a hallgatás könyve.
Hát itt van a gyűlölet.
Már egy kész
pátra. Kettő összefonódik. Szóval abban is van egy fős, aki azért, hogy a rózsáit nemesíthesse, ezért aztán a nyakába varnak egy termelő szövetkezetet, hogy meg kell tetted a magad piszkos alkult ahhoz, hogyha...
De jó, hogy őt említetted, mert ugye ő is erdély, ugye, jól tudom, is erdély témái vannak. A másik Dragomán.
Kolozsvásárhelyi.
Igen. Azt mondta Faludi György, az élete pár utolsó éveiben volt, nem is tudom, mikor halt meg, 10 éve, talán nem is tudom, hogy... Szerinte a magyar irodalom most az erdélyi írókban történik, aki valami izgalmasat akar olvasni, az erdélyi gyökerű magyar írókat olvassa.
Úgyhogy ezt tesszük most.
Ezek mindig félek az ilyen adatot, mert olyan könnyű ezt magánni tenni, tehát hogy nem, hát most egyből
tudni. Ne beszéld már le a hallgatókat, hogy olvassanak erdélyi magyar írókat.
Bodor Ádámot szerintem minden magyar embernek olvasnia kellene, tehát hogyha már tényleg így a... De csak azért félek ettől, mert én minden ilyen jellegű mondattól kapalózom, még akkor is, hogy nekem ez most éppen elütni, és egyszerűen nem. Tehát az irodalmat én sokkal sokszínűbb, és sokkal izgalmasabb, és sokkal szabálytalanabb dolognak tudom elképzelni, hogy az ilyen mondatokat rá lehessen húzni, hogy csak a K betűs szerzők, vagy csak a Péterek. Ugye annak idején, mikor 80-as évek végén, vagy 90-es évek, nem, inkább 80-as évek végén történt, mikor ment valaki át Magyarországon, és mondták, hogy hozd nekünk valamilyen magyar könyvet, és megkezdték, hogy miért, mert mindegy csak Péter legyen. Ugye akkor volt Eszterházi, Nádas, legyen.
Igen, Hajnóci Péter,
igen,
Lássul Balassa Péter.
Mindegy csak Péter
legyen. Lássul Balassa Péter volt, aki belépítette.
Ez is egy jó anekdota, de hát ugye nyilván érezzük, hogy hát és akkor Krasznahorka, tehát hogy mondjuk, hogy, tehát, hogy persze ezek
jó mondatok.
Nem, László.
Jaj, várja tényleg.
De lehet, hogy van egy második neve is.
Akkor ezért nem szeretem Krasznahorkát. Már én nem őt személyesen nem ismerem, csak a műveit nem is nem szeretem. De hogyha Péter lenne, akkor lehet, hogy jobb lenne.
Tehát persze, én nagyon örülök annak, hogy az erdélyi születésű vagy erdélyben, persze, az egy más...
Nem is a születésre gondolt szerintem ő, hanem a tapasztalati kincset.
Igen, valószínűleg a nyelvben is kicsit lehet
másra. Az igazság egyébként, hogy igazándiból megtudni szerintem, hogy mi volt ott akkoriban a mi generációnknak, tehát most mit tudom én, 30-40-50 felé, csak ezekből tudjuk, szerintem.
Hát igen, sajnos románokat nem olvasunk, pedig kellene.
Románokat nem olvasunk.
Pedig sok jó román könyv jelent meg.
Fordítják egyébként?
Igen, hát én magam szerkesztettem is, de itt nagyon tudok ajánlani, az egy Báb Mester börtöni évei című könyv, ami egy szenzációs könyv, erről az 50-es, 60-as évek Romániájáról.
De jó, hogy mondod, el kell olvasni.
Tehát azt én szerkesztettem, és... Tehát, hogy nagyon különben, hogyha elkezded megnézni, nagyon sok román könyvet találsz, és nagyon jók.
De azok is csak mostanában, nem? Tehát azért el kell tenni ennek a 20-30 évnek.
Az elmúlt 10 évben történt a román film felfutásával egy időben rájöttek a románok arra, hogyha ők több pénzt költenek fordításra, tehát elkezdik támogatni a román irodalom folytását, akkor az meg fog jelenni a világ térképén, és elég komoly pénzeket szántak erre. Volt Románia díszvendég is a budapesti nemzetközi könyvfesztiválon, az is ennek volt az egyik folyamánya, és akkor így kezdtek megjelenni. Mi is, hogyha sokkal több pénz, vagy nem is olyan sok pénz, de kevés pénzt koncentráltan költeni kell, akkor magyar irodalmat is sokkal inkább meg lehetne mutatni, mert most inkább azt fordítják a kiadók, akikben üzletet látnak, vagy akik, tehát hogy lehetne még megtámogatni, úgyhogy azokat is elkezdik fordítani, akikben nem biztos, hogy annyira látják az üzletet, mint úgy Bodor Ádám, vagy bárki, és akkor őket is, bár Bodort hál' Istennek fordítják.
Romára is?
Igen. Neki azt hiszem az összes komolyabb munkája megvan románul.
Nagyon szeretem.
Igen, hát az nagyon várom az új könyvét is, hogyha már így csaphatunk másnak is. De ott van Vida Gábornak az egy dadogás töltete, az is, ami tovább jelent meg, és az is egy elképesztően jó könyv. Tehát van igazság abban, amit a Faludi mondat is nagyon jó példákkal tudjuk igazolni, de azért van magyar gyökerű, nagyon jó magyar irodalom is. Tehát, hogy ott is azért nagyon jókat lehet találni.
És a másik még, amit szerettem a könyvben, ez is így a beszélgetés közben teszem, amikor a magyarországi főnökével beszélget, hát azok írtó viccesek. Tehát amikor ezt csinálná, nem emlékszem már a nevére, hogy ezt csinálná, így csinálná, azok viszont annyira, nekem azok nagyon lazítanak a...
Géza,
igen.
Igen, amikor megpróbálja tanítani csajozni, mert ugye hát ő nem tudja hova tenni, hogy csajozós ember, és nem tudja hova tenni, hogy a másikban ez nincs. Először nyilván arra gyanakodik, hogy homoszexuális, de az kiderül, hogy mégse, és egyszerűen nem érti, hogy és akkor kezdi ő tanítgatni, meg mondogatni neki ilyen dolgokat, de hát ő maximum, tehát a főhősünk arra jó, hogy a társutazásokon hagyja, hogy fölszedjék, vázni, ott sem csinál ő semmit.
Az is egy nagyon bizarr dolog egyébként, ez a társasutazáson csajozni.
Tényleg, tehát hogy én voltam egyszer társutazáson, és szemem előtt történtek meg ezek, tehát tényleg ott két, tehát magány, tehát a nők barátnőkkel mennek általában, és ott tehát barátnők vannak, és magányos férfiak. És ezek, tehát én valahogy a kémia összehozza, amit össze kell hoznia, és akkor nekem innen jött az ötletem, hogy így, mert azért ő sem érhet csak örömforrás nélkül, hogy úgy érzi, na jó, most már akkor adjuk meg a testnek, ami a testi, akkor elmegy egy ilyenre, és akkor hagyja, hogy ez... De utána, amikor már visszatér a normális életében, akkor már ilyen zavarban van, nem tud ezzel mit kezdeni, tehát nem tud mit kezdeni az érzelmekkel. Valahogy szerintem ő nem engedi azt, hogy őt szeressék, mert úgy érzi, tehát ez is a bűne miatt van, tehát hogy...
Utálja magát ez az ember.
Igen, mert pontosan, mert nem történt meg ez a egy büntetéssel, ha leülné, vagy meg, akkor megtörténne ez, akkor le lehetne tenni ezt a terhet, hogy megkapta a büntetésemet, köszönöm szépen, vége van, innentől fogva, akkor megint egy új lappal, vagy bármilyen indulok, de mire nincsen meg.
Ehelyett vannak az öngyűlöleti fél órák reggel.
Igen, azt hiszem negyed órák, és aztán fél órák. Igen, tehát ez egy ilyen, hát de különben ilyen mindenünknek van, hát hányszor ülünk reggelente kicsikét az ágy szélén, és mi nem tudunk elindulni, és ülünk az és így is volt, de nem is tudod, hogy, hogy tehát ez, a, ez a teljes tehetetlenség, és akkor így, tehát hogy nekem is voltak hasonló gondolatok, de ez ilyen kvázi megtisztulásként, tehát ilyen, tehát nem lettem ettől, tehát nem, csak így jól esett. Hát ki, ha nem én. Tehát ez olyan dolog, hogy én gyűlölöm magam, az rendben van, de amikor más, az már gond. De hát én jobban tudom gyűlölni magam, meg szebben, meg
jobban finomabban. Is, jobban ismerem.
És rendben az okokkal is jobban tisztában.
És akkor hagyom abba, amikor akarom. Tehát ez nagyon fontos. Tényleg egyszerűen, tehát ezt fel is használtam ezt a gondolatomat a valamelyik írásomban, tehát most magamtól lopok, de én tényleg úgy tudom elképzelni a poklot, hogy ott egy ilyen üres szobában rád raknak egy fülhallgatót, és meg kell hallgatni azt, amit az emberek a hátad mögött mondtak rólad. Szerintem ott megőrülnél. Tehát ott,
főleg, ha olyanoktól, akik megbíztál.
Csak olyanoktól,
ellenségeitől nem.
Teljesen idegenektől az nem. Azoktól, akiket szerettél volna, akiben megbíztál, és azok elkezd. Hát van egy ilyen fölmérés különben, hogy ha idejében kikapcsolnál, tehát hogy nem, hogy a mobiltelefonoknak a beszélgetések nem idejében való kikapcsolat, tudom, hogy tovább megy egy pár másodpercig, amikor azt mondja, hogy Isten fasz a hívott, és nem kapcsolt ki idejében, vagy kihívott, az a faszkalam, és na, ezek miatt sokkal több kapcsolat ment tönkre, mint általában, mert ugye nem kapcsolt ki idejében a telefont, és
behaladszik az őszintén. Én láttam, hogy ezt nekem a szemem előtt zajlott, örökre vége lett egy barátságnak így.
Na. Nekem velem ez megtörtént.
Na, látod,
fölhívtam valakit mobiltelefonon, aki mellett állt valaki, és nagyon érzékeny lehetett a mobiltelefonnak a mikrofonja, mert hallottam, hogy oda súgja valaki, hogy ki az. És akkor suttogott a másik, hogy a kácsok. És akkor azt mondta az a másik, hogy jaj, az a hülye. És én meg...
Tudtad, hogy ki az, aki az...
Megismertem a hangját, mert egy helyen dolgoztak. Tehát
tudtam.
És én meg tök jóban voltam vele.
Na,
tehát annyira kedves volt velem mindig, és,
na,
és utána a, így, hát úgy vége.
Kaptál egy kis ízelítőt a pokolból.
Hát úgy vége.
Ez lenne a pokol, hogy meg kéne hallgatnod, hogy ezek az ember, és akkor szerintem én 10 perc után azt könyörögnék, hogy vegyék le. Tehát, hogy,
igen, vagy amikor megtörténik veled, hogy valaki rólad ír egy SMS-t, és véletlenül nem annak küld el akarja, hanem neked. Na hát, ez... De
na, így lesz ágas-bogas az élet.
Bizony.
És ezért kell a múltban kezdeni, mert én ezt azért mondtam, és nem azért szálltam, hanem az úgy volt, hogy...
Igen.
És onnantól kezdve rögtön megbombagyarázni.
De mondom, most lineálisan fogok meg, azt elhatalasztam, hogy lineális lesz.
És ez, amit most írsz, ez Magyarországon játszódik?
Nem, ez, hát én ezt úgy nevezem, hogy ez lesz a trilógiának a harmadik eleme, tehát ugye a semmi kis az a kis emberek életéből mutatta be a diktatúrát, tehát hogy ez a Orbán magyarokságról, és most azokról szól, akik jól éltek abban az időben, akik úgy mondjam, tehát akik megtalált, akinek ez nem sötét időszak volt, hanem ez boldog időszak volt, de nekik inkább ad ezt a hangsúlya, hogy nem történik meg 89, tehát hogy tovább fogunk menni az időben. Ceausescut 94-ben temetik el nagy pompával, nagy országos gyász lesz, 3 napig tart, utána a fia fogja átvenni a hatalmat. Jugoszlávia is megtörténik, de az egy kicsivel később, az 97-98-ban fog szétesni. Erre a románok annyira bepánikolnak, hogy rezervátumokat alakítanak ki Erdélyben, ahova betrelik. Még különben volt is ott a falu pusztítás, tehát hogy ez ott betrelik egy ilyen, és akkor így, tehát erről fog szólni. És bármilyen furcsa, ki fogunk kötni egy olyan berendezkedést, ami most van, amit most hívunk, akkor az a felődés csúcs lesz kvázi, tehát, és nem egy ilyen visszafelődés, mint nálunk, tehát hogy ez a... Tehát ezen gondolkodom ezt a
parányt. Várj, hova jutunk el? Mi
egy olyan berendezkedés, mint amiben most vagyunk.
Mint ami most Magyarországon?
Igen, vagy igen. Mint amiben most Magyarországon vagyunk. Ez a, nem tudjuk, hogy ez a, nem tudom, minek nem nevezelek. Tehát ami a mindennapos reflexekben tényleg az 50-es, 60-as, 70-es éveket idézi, lásd az akadémiák, meg a kicsinálása, meg a... Tehát, hogy meg akárhova nyúlsz ineket láz, de azért mégis van egy ilyen bukéja, hogy hát mi azért szabadok vagyunk, nem mondom, megyek, ahol akarok, meg holnap el akarok menni Bécsbe, akkor elmegyek Bécsbe. Tehát, hogy azért még ez nem diktatúra, na, de valami ilyesmihez fogunk. De még sok mindent nem tudok, tehát csak ez egy ilyen váz. De néhány dolog már megvan benne. Tehát csak ez lenne, az én fejemben ez ilyen az a trilógia, tehát hogy ez lenne a harmadik kötet, és akkor utána soha többet nem írok erről az időszakról, tehát ezzel lerakom, tehát hogy és kész, onnantól fogva csak teljesen kortárs dolgokról fogok írni, tehát a vége.
Ez is kortárs valamiképpen.
Bizony, igen, tehát ebben már van egy kortárs szál, de azért mégiscsak a fő hangsúlya, tehát azért mégiscsak valakit megkérdezni, minél azt mondják a diktatúráról, holott pedig a könyvnek a fele, az pont nem a diktatúráról, a diktatúr idejében játszik, de mi annyira hangsúlyos benne, mindenki azt mondja, hogy a diktatúráról szól, holott már nem, de látod, mert a 80-as évek az ilyen szempontból nagyon ilyen falsúlyos volt, vagy nem tudom, úgy jobban, a mi generációnak sokkal inkább meghatározta. Na de ez egy ilyen áll tehát egy alternatív, vagy párhuzamos világ, vagy párhuzamos történelem lesz. Tehát, hogy onnan elkezdve, hogy nem fogjuk eltengedni az NDK-sokat a határon. Orbán Viktor, még nem tudom, hogy mi lesz.
Majd javasolnék néhány dolgot. De van egy ötletem.
Tehát az én fejemben úgy lesz, hogy mikor megnyitják a románok ezeket a rezervátumokat, ahonnan már nem költözhetnek ki a odaterelt magyarok, ott lesznek, akkor lesz, akkor megmutatják egy budapesti delegációnak, tudom, mert azért mindig, hogy még mind testi szociálista osztály, hogy győzzenek meg a saját szemükkel, hogy itt azért minden a lehető rendben van, nincs elnyomás, sőt, a maguk magyarok kérték, hogy egy ilyen biztonságos zónában lakasnak, és ennek a delegációnak lesz az egyik tagja Orbán Viktor. 97-ben.
Egyetértek ezzel az életúttal. Valószínűleg sokkal hasznosabb és boldogabb lenne mindannyiunk számára.
Ő megtalálta, tehát ha nem törték meg 89, ő megtalálta volna szerintem a maga útját
a
kommunizmus rengetegében.
És azért hagyod abba, mert eleged van belőle, vagy mert kiírtad?
Innentől fel, úgy ezen mindent elmondtam már, tehát minden három oldaláról megközelítettem, ami az én szememben fontos volt, és nem, tehát lehet, hogy ilyen foltokban lesz még róla egy-két helyen szó, de szerintem már nem. Tehát innentől fogva, ami még regény ötletem volt, az már annyira kortárs, és annyira nem ehhez az időszakhoz kötődik, hogy az már hála Istennek, hogy az teljesen más lesz.
De nem is kell ezt levetkőzni szerintem. De egyrészt nem is lehet.
Lehet.
Az Erdély. Lehet?
Lehet. Én utána ráúsz, tehát hogy mindig ugyanarról.
Ja, de én nem úgy értem, hanem azt a fajta szemléletet, vagy azt a látásmódot,
ja,
amit Erdély magyarként. Ahogy, tehát én azt látom ezekből is, vagy más írásokból is, hogy egy kicsit másképp látod. Uh-huh. Tehát a legutóbbi Népszavás tárcában is például, amikor összehasonlítottad a mai Budapestet, az akkori Bukarestet, tehát, és az kell ez a látásmód szerintem. Nekem most nagyon jó.
Megmarad, csak akkor már olyan gondok lesz, tehát azt hiszem, hogy a honosításomat azt azért meg fogom írni, az egy jó sztori, hogy hogyan olvattam bele a magyar nemzet testébe, tehát vagy vissza, vagy nem is tudom, hogy hogyan. Tehát ezt azért meg fogom írni még, persze, tehát azért ezek még úgy benne lesz, csak így a diktatúra nem lesz benne már így. De ezeket persze, mert hát én nem vagyok pesti, tehát hogy már elég sokat éltem Pesten, de én sosem lesz egy igazi pesti szerintem. Bár most már itt éltem a leghosszabb ideig, ha egy városokat elkezdek így vonzogatni, akkor már lehet, hogy már lassan megelőzi Szatmárt. De hát én mindig csak egy erdélyi vagyok Pesten, aztán... De most megérti, a mimikrim az jó, tehát az jó, de azért mindig egy erdélyi.
Ezt hogy érted, hogy a mimikrid az jó?
El tudom bárkivel hirdetni, hogy nem egy erdélyi vagyok. Aha. Tehát a tájszólásom nincsen, nem használom.
Nem suksükölsz.
Nem suksükölök. Vágom a magyar televízió műsorait a 70-es, 80-as években, ezen nőttem föl. Persze. Ugye Szatmára lehetett fogni, tehát nekem a Futrinka utcától a családi körnek a jogi esetekig minden megvan, hogy így mondjam. Tehát mondom, a mimikrim az, tehát hogy be tudok olvadni, hogy ne tűnjön föl, tehát hogy odaig eljutottam már, valaki egyszer megkérdezte, tehát vidékinek vagyok elkönyvelve Pestre, és milyen vidék, megkérdezte, hogy honnan vagyok. Tehát nem azt kérdezte, hogy határon túl honnan, hanem hogy Magyarországon melyik vidék kérdő.
Zsíva magyarnak néztek.
Igen, képzeld el, igen. Most mondom, igen, pontosan.
De furcsa ez az erdély dolog, ha még szabad erről egy picit beszélni, mert igen, én nem vagyok erdélyi, persze, én meg egri vagyok, de az milyen érdekes, hogy van egy rokonom, aki kiderítette, hogy onnét jött át az apai ág 300 évvel ezelőtt. Lássul meg az anyukáméknak a családja, tehát az anyunak a anyukája is onnét származik. És olyan fontossá vált nekem ez. Én úgy tehát nem, nyilván semmilyen erdélyi kötődésem nincsen, de hogy ha szóba kerül Erdély, vagy szóba kerül a romániai magyarság, akkor teljesen képes vagyok úgy identifikálni magamat, hogy az nekem is van közöm. Kulturálisan persze van meg minden, de, de hogy ilyen nagyon nekem egy jelent valamit, hogy, hogy de jó. Hogy
de azóta, amióta tudod, hogy 300 évvel ezelőtt onnan jöttek el?
Igen, meg azóta, amióta tudom, hogy tehát az anyunak az anyukája, a nagymamám, ő egy erdélyi családból származik, és ő onnét vándoroltak be, nem tudom, hogy mikor, de hogy ez ilyen tök fontos, hogy ilyen jelentő. Tehát nem olyan, hogy is mondanám, tehát hogy nekem sem térkép ez a táj, hogy idézek egy nagy, hogy annál sokkal több, hogy igen, nagyon sokat jártam oda, meg járok oda, én nem szeretem. És úgy nem érzem, nyilván nem vagyok én otthon egyáltalán, de hogy nem érzem magam idegennel. De hogy nem érzem magam idegennel.
Hát tehát nem... már otthon érzed, már, tehát az az otthon érzednek az első lépcsőfoka szerintem, hogy nem érzem magam idegennek, az még nem otthon, de már nem is idegenség. Tehát az már jó.
Igen, és főleg, hogy ez a rokonom, aki ezt kiderítette, tehát ő azt mondta, hogy az ő családjuk Erdélyben maradt, az én apai ágom az kivándorolt, és azt mondta, hogy ő még Románián belül még Aradon született. Uh-huh. És azt mondta, hogy van egy unokatestvére, akit szintén Kácsornak hívtak, ő meg Váradra járt iskolába, viszont már csak románul tud.
Na ezek a szép sztori.
Igen, vicces.
Igen. No, lassan nekem az, amit mennem kell. Köszönöm szépen.
Ez volt a Könyves Zug februári adása. Kácsó Zsolttal vendégünk volt Pap Sándor Zsigmond író, akivel a 2018-ban megjelent Gyűlölet című könyvéről beszélgettünk. Zug Rádió, Zugló hangja.